7 óra 12 perc van, friss hírekkel legközelebb, 7:30-kor számítunk a figyelmükre.
Építőipari és ingatlanpiaci hét a Trend FM-en.
Most pedig építőipari és ingatlanpiaci hetünk keretében albérletpiaccal folytatjuk, ugyanis vegyesen alakultak az átlagos lakbérek szeptemberben. Országos szinten 0,1%-kal csökkentek augusztushoz viszonyítva, miközben Budapesten visszafogott 0,4%-os emelkedés történt, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének adataiból. Éves összevetésben az országos átlagos bérleti díjak 9,6, a fővárosban pedig 9,9%-kal növekedtek. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője elmondta, a drágulás lassulása megszokott jelenségnek számít szeptemberben, amikor az albérlet szezont követően a kereslet alacsonyabb fordulatszámra kapcsol. Viszont a bérleti díjemelkedés éves üteme viszonylag magas szinten ragadt. Így Balogh László szerint a bérleti díjak reál értékben stabilak maradtak. Lakatos László interjúja.
Megtorpantak a lakbérek, bár én azt gondolom, hogy kicsit magas szinten torpantak meg ezek a lakbérek. Nem túlárazottak egy kicsit?
Ebben mindig természetes változás az albérlet szezon után, a nyári hónapok pörgése után, hogy szeptemberben egy picit megtorpannak a bérleti díjak, legalábbis ami a drágulást illeti. Az, hogy idén 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak, a KSH ingatlan.com lakbérindexe szerint, ez a tavalyi évet idézi, akkor ugyanis alig 0,1%-os növekedés volt. Én viszont éves szinten az tavaly szeptemberi 12%-os drágulás most már csak 10%-ra lassult. Ez némileg javítja a bérlők helyzetét, de összességében azt mutatja, hogy elég borsos és elég húzós az a tempó, amit az albérlet drágulás produkál az országos és a budapesti lakbérpiacon.
Ez az országos 10% körüli érték, ez pontosan hogy néz ki, és mennyire térnek el a fővárosi bérleti díjak az országos átlagtól?
Az országos 9,6%-os éves drágulási ütemhez képest egy hajszárnyival nagyobb volt a tempó Budapesten. A fővárosban ugyanis 9,9% volt az éves drágulási üteme. Érdekes ezt abban az összefüggésben is nézni, hogy 2021 ősze óta nem nagyon csökkent ez alá a 10% körüli éves drágulási ütem alá a bérleti díjak változása, ami azt mutatja, hogy nem csak az inflációval, hanem a bérnövekedéssel is tempót tudott tartani az albérletárak változása, és hiába jött 2023 tavaszán akár 15-20%-os infláció is, ezt a bérleti díjak kidolgozták magukból, és ugyanilyen ütemben drágultak. Az elmúlt évek drágulásának eredményeképpen Budapesten már 250 000 forint az átlagos bérleti díj, és a kerületek között is óriási különbségek mutatkoznak.
Az, hogy a bérleti díjak ilyen magasan tudnak maradni, és ekkora drágulást tud elviselni a piac, ez azt jelenti, hogy kevés a kiadó lakás? Tehát még mindig a bérbeadók diktálnak?
Azt látjuk, hogy a legkedvezőbb áron elérhető, legjobb minőségű, legjobb helyen lévő lakásokért továbbra is nagy a roham. Ezeket van, hogy órák alatt elkapkodják a piacról, de nagy változást jelent idén szeptemberben, és már egyébként az augusztusi hónapban elkezdődött, hogy a kínálat tendenciája változik. 2021 óta ugyanis folyamatosan csökkent az albérlet kínálat, idén május óta enyhe növekedésnek indult, ami egyébként abból a szempontból nem meglepő, hogy a albérlet szezon előtt mindig a kínálat is növekedésnek indul, hiszen a tulajdonosok is készülnek az albérlet szezoni pörgésre. Viszont most szeptemberre olyan nagy kínálat alakult ki az albérlet piacon, amit utoljára 2021 őszén láttunk. Ez azt jelenti, a számok nyelvére lefordítva, hogy országosan több mint 16 000, és Budapesten pedig több mint 10 000 lakást kínálnak bérbeadásra. Ez persze az összes lakás alig 1%-át teszi ki a fővárosban, ezért nem lehet azt mondani, hogy ez a kiugró kínálati volumen ez számottevően nagy lenne, vagy lefedné a keresletet, mert azt tudjuk, hogy a bérleti díjak mindig a kereslet és a kínálat egyensúlyaként alakulnak ki, de az is látszik, hogy a kínálat növekedése rövid távon lassítani tudja az albérletek drágulását.
Azt vizsgáltátok, hogy minek köszönhető a megtorpanás? Ennek, vagy egyébként van más oka is?
Részben a magas bérleti díjak mindenképpen visszatartó erőt képviselnek a bérlők számára, vagy a költözést fontolgatók számára. Sokan vannak, akik egyik albérletből költöznek a másikba, és hogyha valamilyen szempontból már nem komfortos, például azért, mert munkahelyet váltottak, és a város másik végébe kell járni dolgozni, vagy megváltozik az élethelyzetük, akkor egy-egy költözés az sok esetben a bérleti díjak megugrásával is jár, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor valaki beköltözik egy kiadó lakásba, akkor piaci mértékű bérleti díjat fizet, de ha beválik bérlőként a tulajdonos számára, és a tulajdonos személye is elfogadható, vagy kellemesnek tűnik, hogy ezzel a képzavarral éljek a bérlőnek, akkor ebben a bizalmi alapon működő szerződésben, amit bérleti szerződés formájában írásban is megerősítenek a felek, a piacinál általában kisebb mértékű a bérlők kötelezettség növekedése. Viszont, hogyha ismét kilépnek a piacra, akkor ez sok esetben bérleti díj növekedést is okoz. Tehát ennek a megemelkedett bérleti díjszínnek is köszönhető az, hogy aki költözést fontolgat, az inkább elhalasztja ezt a döntését. A másik ok, ami szintén a kereslet csökkenését okozhatta, az pedig arra vezethető vissza, hogy az eladó lakáspiacon is javultak a vevők feltételei, tehát akinek muszáj költöznie, de korábban az eladó lakások piacán nem boldogult. Például azért, mert a tavalyi évben volt olyan időszak, amikor 12%-os lakáshitelkamatok voltak, vagy valamilyen másokból nem talált számára megfelelő ingatlant, akkor sokan az albérletpiacra kényszerültek a vásárlás helyett. Most ezeknek az albérletbe kényszerülők aránya valószínűleg alacsonyabb, mint a korábbi időszakban volt, ezért is csökkenhetett a kiadó lakások iránti kereslet. A csökkenés mértéke egyébként az év első 9 hónapjában, 2024-ben körülbelül 10%-os volt 2023 azonos időszakához képest.
Na jó, hát akkor nézzük meg a kerületeket egyesével, vagy hát legalábbis a kiugró kerületeket. Hol van a legnagyobb kínálat, és ehhez képest hol van a legnagyobb kereslet?
A legnagyobb kínálata a 13. és a 2. kerület rendelkezik. Ebben a két kerületben összesen 2000 lakást kínálnak bérbeadásra, és ez a két kerület azért is érdekes, mert a 13-ban az országos átlag, vagy a budapesti átlag megfelelő 250 ezer forintos az átlagos bérleti díj, a 2. kerület pedig az 5. kerülettel együtt a legdrágább kerületek közé tartozik a maga 350 ezer forintos átlagos bérleti díjával.
Már egyébként a 2. kerületben vannak bérbeadó házak is, meg házrészek is. Tehát ott azért az is emeli az átlagdíjat.
Így van, ezek azok az ingatlanok, amik a 2. kerületet az egyik legdrágább városrészé emelik, mert hogyha csak a kiadó lakások bérleti díjait vizsgáljuk, akkor a 2. kerület gyakorlatilag a top 3-ban is nagyon nehezen kap helyet, hiszen ott 290 ezer forint ezeknek az ingatlanoknak az átlagos bérleti díja.
Ugye említetted a belvárost.
Igen, az 5. kerület a 2. kerülettel fejfej mellett halad a legdrágább kerület bérleti címét, és ott is 350 ezer forint az átlag. Ezt követően pedig a 6. kerület következik a sorban, ahol 290 ezer forint az átlagos havi bérleti díj.
A többi kerületben hogy alakultak a bérleti díjak?
A legolcsóbb kerületek közé a 16. és a 23. kerület tartozik. Itt 180 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami kicsivel több, mint a fele. A 2. és az 5. kerületi legdrágább városrészek a bérletárainak. Ebből is az látszik, hogy óriási különbségek mutatkoznak a belső és a külső kerületek albérletárai között.
Ráadásul ugye ezek átlagárak, vagy átlagbérleti díjak, tehát ennél még akár olcsóbban is lehet mondjuk a 16. kerületben, vagy a 18. kerületben bérelni.
Igen, ugye itt a medián értékeknek az a sajátja, hogy a fele ennél olcsóbb, a fele ennél drágább, tehát valóban viszonylag nagy szórás mutatnak összességében a fővárosi albérletárak, hiszen nem mindegy, hogy milyen ingatlan típusról beszélünk, például panellakásról, vagy ott esetben kiadó villáról, és azt sem, hogy ezek milyen minőséget képviselnek. A legdrágább ingatlanok Budapesten nagyságrendileg 5 millió forintért várnak bérlőre. Ezek egyébként az Andrássy úton helyezkednek el, és ahogy említetted, ezek valóban kiadó házak, kiadó villák. A legolcsóbbak pedig azok a kiadó szobák, amiknek az átlagos bérleti díja ilyen 98 ezer forint körül alakult. Tehát összességében azt is el lehet mondani, hogy 100 ezer forint alatt nem nagyon van kiadó lakhatás Budapesten, havi szinten, ami azért egy húsba vágó belépési küszöb az albérletpiacra, ezt dolgozhatja le a jövőbeni béreknek a növekedése, de azt is lehet ettől várni, hogyha emelkednek a bérek és a keresetek, akkor az a bérleti díjakat is fölfelé fogja húzni. És itt ez még egy adag olajat önthet arra a tűzre, ami most az ingatlan piacon kezd kialakulni, mert már az eladó lakások forgalmában is azt láttuk, hogy a befektetők egyre nagyobb hullámokat csapnak a lakásárak tekintetében a fővárosban. A január-februárban még 2-3%-os lakásdrágulási ütem, amit éves szinten mutatott a fővárosi lakáspiac, a szeptemberre 9% fölé nőtt, ami mindenképpen kiugró növekedés jelent, attól függetlenül, hogy az igazi nagy roham 2025-ben várható.
Az elmúlt percekben Balogh Lászlót hallották, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét.
Építőipari trendek a Trend FM-en.
Teljesen fenntartható lehet 2050-re a hazai építőipar. A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete idén november 6-án rendezi meg a Green Future Conference 2024-et. A konferencia fő célja, hogy megmutassa a hazai zéró karbon eléréséhez vezető utat az építésgazdaságban. Egyre több ember van, aki nagy figyelmet szentel a fenntarthatóságra, és már 2025-re vannak olyan célok, amelyeket reálisan is el lehet érni. Kolossa Józsefet, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének vezető fenntarthatósági tanácsadóját Berla Attila kérdezte.
November 6-án rendeznek egy nagyszabású építőipari konferenciát. Mi lesz pontosan ennek a fő célja?
A Green Future konferenciánk, amit november 6-án tartunk meg, ez a HUGBC-nek, a Környezettudatos Építés Egyesületének az éves rendes nagy konferenciája, ahol minden olyan témát érintünk, ami aktuálisan fontos a fenntartható építéshez.
Akkor itt korábban említett cél is szóba kerülhet, a karbonsemleges jövő?
Így van. A fenntarthatóságnak a témaköre már nagyon régóta napirenden van az építőiparban. Ez nagyon sokféle fajta formában fordult eddig elő, de most a legfejlettebb kutatásoknak és a legfejlettebb összefogó szabályozás előkészítésnek következtében a karbonsemlegesség egy kiemelkedő téma, ami a legújabb területe a fenntarthatóságnak, és ha úgy mondom, akkor talán a legholisztikusabb, ami várhatólag a legjobb eredményt éri majd el.
Milyen tervet készítettek egyébként ennek elérésére? Valóban megvalósítható ez?
A Zero Carbon úti terv Magyarország 2050 tervünk, amit a Green Future konferencián november 6-án fogunk bemutatni. Ez egy teljesen gyakorlatias és az építésgazdaság összes szereplőjének egy iránymutatásként szolgáló úti terv, amely lépésről lépésre, célszámokkal egybekötve, mérföldkövekkel egybekötve mutatja meg, hogy az összes szereplő együttes munkája eredményeképpen hogyan juthatunk el a Zero Carbon építőiparákhoz, magyarán a bolygóbarát klímasemleges építéshez. Ez egy reális stratégia, szemben sok olyan nemzetközi példával, ahol csak a célszámokat mondják meg, hogy körülbelül 2030-ra hány százalék csökkentés kellene ilyen-olyan területen, a mi úti tervünk az egész konkrétan már 2025-re mutat vállalásokat, akinek van kedve és együtt érez, és úgy gondolja, hogy érdemes tenni a bolygónkért, és utána pedig ez évről évre egy téma lesz, ahol mindig is kis lépésekre és teljesíthető lépésekre lebontjuk azt, hogy mit kell tenni.
Hogy látják egyébként, vagy mik a tapasztalatok? Manapság az emberek mennyire szentelnek nagy figyelmet így a fenntarthatóságra az építészeten belül?
Azt gondolom, hogy minden jó érzésű cég és magánszemély, aki az építésgazdaságban szereplőként van jelen, természetesen jó szándékkal és azzal a vággyal teszi a munkáját, hogy ő se rombolja a bolygót, és ő is tegyen valamit a jövő generációk érdekében. Ugyanakkor nagyon kevesen tudják, hogy mit is kell tenni. És persze azt sem szabad elfelejtenünk, hogy az építési ágazat, ugyanúgy, mint bármely másik iparág, gazdasági tevékenység, azaz magyarán profit érdekében történik. Tehát minden gondolatunkat és minden lépésünket így kell megfogalmazni, hogy ez ne legyen egy vállalkozás számára életellenes.
Akkor ez a karbonsemleges jövő a fenntarthatóság mellett üzleti szempontból is kiemelten fontos?
Azt gondolom, hogy mindenképpen. Nagyon sok olyan megoldás javaslat született akár a múltban, akár a közelmúltban, amelyikek gazdaságot ölő, vagy a gazdaság felendülését lassító javaslatok, ezek nem is lesznek életképesek. Hát itt csak szint szimplán az elköteleződésből, és szimplán a jótenni akarásból, azt gondolom, hogy nagy tömegben mindenki számára nem kerekedik ki megoldás, és ezért a útiterv kiemelten fontos, mert rámutat arra, hogy melyek azok a szereplők, akik adott időpillanatban teljesen normálisan és üzletileg is megérős módon tudnak előre lépni. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokan a klímasemlegességet, illetve a zöld átállást azt egyfajta menekülésként élik meg, hogy elkerüljünk valamifajta globális katasztrófát. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy emellett az abszolút normális és sajnos tudományosan bizonyított várható bekövetkezés mellett, ez a 2050-ben karbonsemlegesben elérendő jövő, ez egy sokkal klasszabb világot is eredményez, és sokkal fejlettebbet, sokkal jobb mindennapi életkörülményeket jelent, mint sem csak egy simán egy klímakatasztrófa elkerülését.
A konferenciára kilátogatók a gyakorlaton is láthatnak majd olyan különböző megoldásokat, amely a karbonsemleges jövő eléréséhez szükséges lehet?
Igen, egyesületünk tagjai élen járnak a magyar építészgazdasági szereplők közül abban, hogy önkéntes vállalásokkal elébe menjenek ezeknek a fajta kihívásoknak, és lesz olyan kiállításunk, ahol magát az Zero Carbon úti tervet is félbe mutatjuk, emellett egy olyan kiállítás is lesz, ahol már jó példákat is látni fognak a konferenciára látogatók, és ráadásul idén először a Zero Carbon díjat is át fogjuk adni, ahol pedig a különlegesen kiugróan jól teljesítő, öt kategóriában jól teljesítő különböző szereplőket fogjuk díjazni.
Most már sokat beszéltünk a fenntarthatóságról, itt a karbonsemlegességről. Mikorra jöhet el ez az igazi zöld átállás?
Azt gondolom, hogy természetesen kell egy ilyen célszám, és ezt nemzetközileg egyezményekkel elfogadott keretek között 2050-re teszik. De személyes véleményem az, hogy talán nem is ez a fontos, mert az a fontos, hogy ma, illetve holnap mi tudunk tenni a dolog érdekében. És azt gondolom, hogy ez a fajta fokozatos előrehaladás, a jövőnek egy fokozatosabb, tudatosabb alakítása, az már önmagában megér.
Az elmúlt percekben Kolossa Józsefet, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének vezető fenntarthatósági tanácsadóját hallották. 7 óra 29 perc van, 1 perc múlva jövünk a friss hírekkel itt a Trend FM-en.
Minden, ami építőipar és ingatlan, ezen a héten a Trend FM-en.